végig az életünk történései kapcsán. Nagyon nagy örömmel beszélgettünk a házasság szentségéről, a házasság kötéseinkről, ennek a szertartásáról. Emlékszem rá, hogy kicsit meg is fiatalodtunk, és az időben visszarepültünk, amikor erről beszélgettünk, már most mondhatjuk, hogy több éve. De a múltkorában érintettük akár a gyónást, akár ugye Ildi a betegek kenetét. A keresztség és bérmálás, hogyha folytatjuk a sort, mind a hármunknak különböző a története. Talán az enyém a legegyszerűbb abban az értelemben, hogy amikor kicsi voltam, annak ellenére talán nálam ez lehet az érdekes, hogy egy templom nélküli és kommunista városban születtem. Gyermekkoromban elvittek, megkereszteltek, és természetes volt a templomba járás, és ez mindig hozzátartozott a vasárnapokhoz, tehát valahogy sikerült így nevelni engem. Úgyhogy azon kívül, hogy a testvéremnek a keresztelését, bérmálását láttam, és ezt így megélhettem már 8 éves fejjel, a sajátomról emlékeim nincsenek, de én mindig nagyon hálás vagyok azért, hogy belenevelődtem, megismertem, és valahogy az életemnek mindig része volt a vallásgyakorlás, ami persze a keresztséggel, bérmálással kezdődött, mivel görög katolikus vagyok. Nálatok ez hogy alakult?
A családunk az nem egy ilyen vallásgyakorló család volt, bár a nagymama még azon a szinten fontosnak tartotta a valláshoz való kapcsolódást, hogy elvisszük megkeresztelni a gyermeket, és itt körülbelül be is fejeződött mindenféle vallásos nevelésem. És hát én abban a korban voltam gyerek, amikor nem volt divat első áldozni, ráadásul szüleim olyan helyen is dolgoztak, ahol ha egy külföldi rendszámú autó netalántan megállt a kapunk előtt, akkor azt jelenteni kellett. Úgyhogy nem lehetett egyáltalán az egyházzal kapcsolatunk. És felnőtt koromban találkoztam a hittel, és a férjem családja révén kerültem közelebbi kapcsolatba, és értettem meg, és gyakorlom azóta. Úgyhogy nekem a bérmálás így értelemszerűen teljesen külön vált, és felnőtt koromban került rá sor. Annyiban talán mégis ez a formája jobb volt, bár tudom, hogy ez nem választás kérdése egy görög katolikusnak, hogy én akkor már tudtam, hogy ez miről szól. Viszont a gyermekeimnek már evidens volt, hogy görög katolikus szertartás szerint, és fontosnak tartottuk a keresztszülők kiválasztását, a keresztelőt, az egy nagy ünnep volt, egy nagy családi összejövetel, és utána természetesen az első áldozásnak is megvolt az egyházi és a családi jelentősége is az életükben.
Andi, nálatok ez hogyan alakult?
Nálunk sem bójáskorban történt az én megkeresztelésem és a bérmálás. Hasonlóan az Ildéhez én is felnőtt korban kerültem olyan helyzetbe, mondhatom így, hogy megértem arra, hogy keresztény legyek. Külön nekem nagyon nagy élmény volt, hogy ezt a saját gyerekeimmel, mind a 4 gyerekemmel tettem meg ezt a lépést. Egyszerre lettünk megkeresztelve, egyszerre volt a bérmálásunk. Ez annyira mély nyomot hagyott az életembe, hogy nem volt kérdés számomra, hogy ezek után egy templomi esküvőt is szeretnénk, hiszen arra sem volt lehetőségünk annak idején. Ezt is mennyire másképp éltem meg. Azt gondoltam 22 évesen, hogy egy polgári esküvő, ez felért nekem a mennyekkel, és csodálatos élmény volt. Jóval nagyobb élmény volt, és jóval nagyobb lelkülettel éltem meg azt a napot, amikor az egyházi esküvőnk is megtörtént, hiszen itt is megint gyerekek is ott voltak. Ez volt az álmom vágya, hogy templomi esküvünk legyen egyszer. Erről már korábban beszéltünk, hogy ez egy meglepetés esküvő volt. Ez így összességében egy olyan élményt adott, ami szerintem elkísér a sírig.
És akkor folytassuk tovább a szentségek sorát. Arról beszéltünk már, hogy ki hogy viszonyul a gyónáshoz, melyikünknek mi a fontos, hogy legyen-e állandó gyóntatónk, meg akár ugye lelki vezetőnk is, vagy pedig akár a gyónás az elképzelhető máshol is, és akkor itt is beszélgettünk arról, hogy akár családon belül is mindenkinek más a viszonya ehhez, meg itt köztünk is. De például az áldozással hogy vagytok? Persze erről nagyon nehéz beszélni. Vannak-e olyan élményeitek, amikor, ahogyan azt az első áldozáskor is magunkhoz vettük és megtanultuk, hogy Krisztus testét vesszük valóban magunkhoz és a vérét, hogy ezt úgy át lehet élni, hogy valóban egyesülünk, hogy megerősödünk ezáltal. Azt gondolom, mindenkinek vannak ilyen élményei. Nálunk ugye most ez különösen aktuális, hiszen a kislányunk most készül erre, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon fontos pillanat, és aztán pedig az, hogy ebben megmaradhasson, mert a rendszeres áldozás, ugyanúgy, mint ugye a többi szentség is, amihez életünk folyamán járulhatunk, nagyon-nagyon komoly megtartó erővel bír.
Nyilván szerintem úgy lenne a legtisztább az áldozás, hogyha előtte mindig tudnánk gyúrni. De ahhoz nekem lelkileg nagyon-nagyon rá kell hangolódnom, hogy ilyen mértékben tudjak megnyílni, akárhogy lelkiatyámnak tekintem, de mégiscsak egy ember előtt, akinek én elmondom a bűneimet, aki jogosult arra, hogy ezt feloldozza. Nekem ez komoly vívódás, hogy oda elmenjek, és nyilván az áldozást tisztasága akkor van meg, ha ez előtte megtörtént. És ezért nekem sokszor van olyan érzésem, hogy hát lehet, hogy ez már nem a megfelelő áldozás, hogy szabad ezt még nekem, és amikor már így nagyon gyötör a lelkiismeret, akkor elgondolkodom, hogy akkor meg kellene szervezni ezt a gyónást, ami azért nem könnyű, mert ahogy mondtam, én nem ebben nőttem bele, mint ahogy Andi is, bár nem tudom neki ez mennyire okoz nehézséget.
Nagyon köszönöm, hogy ezt megosztottad, mert ahogy beszélgettük is, hogy én valahol belenevelkedtem ebbe az egészbe, engem az első áldozásra való készülésem nagyon nyomasztott. Holott a papbácsi, aki készítette erre, abszolút nem ezt súlykolta, tehát azt gondolom, hogy nagyon jól végezte a dolgát, de valahol ez a úristen, én most kimegyek, és most először, tehát azért ennek az izgalma eléggé beárnyékolt a tény, hogy ilyen típus is vagyok, aki jobban aggodalmaskodik, meg aggódik, meg szorong, és aztán voltak stádiumaim. Akár az is, hogy eljártam rendszeresen gyónni, rendszeresen áldozni. Akár megvolt ez az érzés, amiről te is beszéltél, hogy csak ha nagyon tiszta vagyok, és nagyon ügyelek, és nagyon figyelek, és akkor persze minden pici elbukás is a gyónást követően elkeserített, és méltatlannak éreztem magam arra, hogy áldozáshoz járuljak. És aztán beállt ez egy olyan egyensúlyba, hogy az áldozásnak a megerősítő jellegét érzem, és tudom azt, hogy nem lehetek bűn. Például egyébként nekem a gyónással kapcsolatban is nagyon nehéz volt azt elfogadnom, hogy ugyanúgy elbukok, hogy elkövettem a hibákat, hogy általában ugyanazokat a hibákat követem el, vagy ha valamibe fejlődök, áll a helyébe egy másik hiba és probléma és bűn. Tehát azt gondolom, hogy igen, ez egy folyamat, és most úgy egy kicsit én abban látom ennek a megoldását, hogy álhatatosan kitart az ember, és igyekszik ezeknek a szentségeknek a vételéhez járulni, és ahogy azért mondtad, hogy a lelkiismeret nagyon jól jelzi ezt, hogy most már gyónni kell, akkor is, ha ez nehezen megy, és az áldozás pedig, én mindig abban bízom, hogy a Jóisten az vár és elfogad, ahogy ezt egy pap egyszer mondta is, hogy ő mindig a találkozást várja velünk az eukarisztiában is. Úgyhogy én most ennél a gondolatnál és ennél a stádiumnál tartok éppen.
Az áldozás, szerintem nagyon kevesen lennének vasárnaponként a pap előtt, aki az eukarisztiát magához szeretné venni, ha úgy gondolná, hogy ő teljesen tiszta. Én most egy kicsit feszítettem a magam kis tempóján, és azt gondolom, hogy ez a havi szinten való gyónás, ez nagyon kell. Nem mondom, hogy könnyű, mert mondjuk nálam egy gyónás az egy minimum másfél óra. Én nem tudom, hogy hogy tudom csinálni, de soha nem tudom 20 percbe belesűríteni, hogy most ennyire bűnös vagyok, vagy én nem tudom, hogy hogy működik ez másnál, de mindig már úgy készülök, hogy nekem akkor valahogy délelőtt kell menni, vagy az atya érjen rá, mert az tényleg minimum másfél óra. És aztán, mikor kijövök, akkor még mindig eszembe jut valami, hogy azt elfelejtettem, pedig már előtte készültem. Viszont az áldozásra, az eukarisztiára meg vágyódom. Most jutottam el erre a szintre, hogy ha ez vasárnap kimaradna az életemből, akkor nagyon-nagyon hiányérzetem lenne. Úgyhogy besűrítem, hogy egy hónapban egyszer eljussak az atyához, ami valóban érdi, ahogy mondtad, nagyon nehéz volt nekem is az, hogy az ember kinyíljon, és szerintem 100%-osan még én sem vagyok azon a szinten, hogy mindent kiadjak magamból, ami nyomja a lelkemet, vagy érzem, hogy ott nem vagyok teljesen a helyzet magaslatán. Sokszor felvetődik bennem a kérdés, és tulajdonképpen ő Isten felé a kérés, és ezért ne haragudjon meg. Egy atyával vagyok úgy, hogy legalább valamilyen szinten kinyíltam, és ezért nem tudom elképzelni magamat, hogy például máshova menjek el gyónni, amikor éppen ő nem ér rá. Tehát ezt úgy ki is zárom az életemből. Tehát én nem vagyok hajlandó elmenni máshoz, mert azt érezném, hogy ez egy nagyon felületes dolog lenne. imádkozni fogok azért, hogy eljussak arra a szintre, hogy teljes mértékben őszintén szemtől szembe az Atyával is tudjak nyílt lenni, és nem csak otthon a Jóistennel kettesbe. De remélem, hogy eljut úgy is az a bűnbánat, amit napról napra azért megpróbálok felé eszközölni.
Nekem még az jutott eszembe, hogy én is így vagyok vele, hogy semmiképpen nem tudnék elképzelni egy másik atyát, akinek el tudnám mondani a bűneimet, és hogy ugyanakkor meg annyira jó, hogy ismer, hiszen már több évre visszamenő a kapcsolat, és ez nem csak egy gyónás, hanem átalakul egy olyan fajta beszélgetéssé, hogy tud nekem valami fogódzót adni. Tehát olyan nehéz helyzetekben, amikor tényleg teljes tanácstalanságban van az ember, hogy mit tehet, hogy ne legyenek bűnös gondolatai, tehát hogy ne akarjon rosszat a másiknak, hogy tudsz menekülni ebből a helyzetből, és mond valami olyan tovább lökő dolgot, amiben meg tudok kapaszkodni, és már ez is segítség. Úgyhogy én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok.
Otthon a családban. Terefere aktualitásokról női szemmel.